az ige hirdetést itt a templomban is felvételről hallgatók, mindenkinek áldott boldog ünnepet kívánok. A mai igénk egy különös helyről, Jónás könyvéből való, Jónás könyvének a második részéből, gyakorlatilag az egész második fejezet. Hallgassuk meg ezt a szent ígét, a következőképpen szól. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És volt Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörgött Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. A Seol torkából sikoltottam, és meghallottad az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem a tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam, és én azt mondtam, elvettettem a te szemeid elől, vagy ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárai felettem örökre, mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram, Istenem! Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Akik hiúbálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, az Úré a szabadítás. És szólt az Úr a halnak, és kivetette Jónást a szárazra. Természetesen vetjük fel a kérdést, hogy húsvét vasárnapjának a reggelén miért Jónás különös utazásával foglalkozunk, de sok minden van ebben a furcsa történetben, bezáródás és kinyílás, eltemettetés és mondjuk így feltámadás, utazás a mélységekben, és aztán az új reggel üzenete, reménytelenség és remény, ami miatt bizony ehhez a mai naphoz illik a mostani igénk. Jónás történelmi figura, a Biblia azon kevés szereplői közül való, akinek tudjuk az apja nevét is, és azt is, hogy honnan származott. Nem itt van Jónás könyve elején, hanem a Királyok második könyvében hivatkozik rá az ige, és ott elárulja, hogy Gát Céferből való, és azt tudjuk meg a könyv elejéről, hogy az Úr Ninivébe küldte a nagy városba, amit Szanhéri tett meg birodalma fővárosává, azzal az üzenettel, hogy hirdesse ennek a nagyvárosnak az ítéletnek az üzenetét, azt, hogy nem felelősség nélkül éljük az életünket. Sárika nem véletlenül kérte az imádságot azért, hogy hát felelősen éljük a napjainkat, a bűnöket, legyenek azok politikai, gazdasági vagy magán természetű bűnök, Isten számon kéri. Nem csak úgy élünk vele a világba. A húsvét üzenete nekünk Jézus halálával, engesztelő áldozatával kapcsolatban azt is mutatja, hogy milyen súlyú az embernek a bűne és eltévejedése. Nem lehet kisebb áldozattal az engesztelést véghez vinni. Éppen a Biblia órát elemezgettük nemrégiben a zsidókhoz itt levélből azt a szakaszt, ami erről szólt, hogy Isten sokféle áldozattal próbálta ráébreszteni az embereket arra, hogy a mindennapi áldozat, minden pap, nem is a Biblióra, tehát Nagypéterken volt, most már nem emlékszem melyik alkalommal, hogy minden pap naponként hoz többször is áldozatot, és éppen a naponkénti ismétlődés mutatja azt, hogy ezek az áldozatok nem tudnak tökéletessé tenni, hiszen minden nap újra és újra kell kezdeni a dolgot előről. És Jézus egyetlen egy áldozata kész a bűneinket Isten előtt tisztára mosni, vagy bennünket tisztára mosni, de azért az ő áldozata azt is mutatja, hogy nagyon nagy az embernek az önzése, az eltévejedése, a tévedése arról, hogy mi a helyes út ebben a világban, és néha ráébredünk, hogy nem mi ítéljük meg csak saját életünket, bár mostanában a felvételi vizsgálatoknál, vagy általában a munkahelyi elszámolásoknál kívánják, hogy az ember maga is értékelje ön tevékenységét. Pedagógusoknak külön felhívták erre a figyelmüket, van mondjuk akár azt mondani is, hogy elragadóan jó az, amit én csinálok. Biztos, hogy vannak ilyenek, akik megvannak erről győződve, a baj csak az, hogy nem csak ők mérik a saját teljesítményüket, hanem valaki más is, aki dönt. És éppen így mi is, nem csak mi mérjük a teljesítményünket, hanem Isten maga. Nos, Isten úgy ítélte meg, hogy Ninive végzetesen kimerített mindenféle lehetőséget, ami az embereknek türelemben, a végtelen türelmű Isten felől is megadatik. Igen, lehet, hogy hosszú ideig éltek vissza Ninive urai a helyzetükkel, de minden despota ideje egyszerre jár. És felelni kell a döntésekért, legyen az fadöntés, vagy igazságnak a kidöntése, a gyengék érdekeinek az eltaposása, az önzés, a lopás és a többi. És Isten azt mondta, hogy vége. Valaki menjen oda és mondja meg most már, hogy ez így nem maradhat. Sőt, azzal küldi Jónást, mondd meg, hogy 40 nap. 40 nap és vége. Vége. Betelt a pohár. Jónás azonnal szinte, ahogy meghallja a felhívást, elindul az ellenkező irányba. Isten elküldi őt éjszakra, ő délre indul, hegyek közé küldi, és ő a tengerre kell, és megszélhozza az akkor is, mert világ legtávolabbi pontját, ezt a Tarziszt, ami talán Törökország valamelyik kikötője lehetett. Szóval oda indult, hogy ne legyen az ígéret földjén, mondják néme jelenlét, ahol Isten parancsai őt kötik. Mehetett volna ennyi erővel, persze, Ninive felé is, de keresett magának egy olyan távoli zugot, ahol megszabadulhat ettől a gyötrelmes tehertől, amit minden proféta vagy értelmiségi, mondjuk így érez, vagy csak felelősen gondolkodó ember, hogy szó nélkül hagyhatom-e azt, ami a világban zajlik? Megvonhatom-e a vállam, és mondhatom-e, hogy nem az én dolgom, nem voltam ott, nem én követtem el, és mit számít az én véleményem, az én szavam, hogyha ott van király, van adminisztráció, és abban különböző felelősök ülnek, hát adjanak számot önmagukért. És a másik probléma, hogy miért menjek én Ninivébe, amikor Jeruzsálemben is ugyanez a probléma. Hogyan menjek akkor én Ninivébe, nem Jeruzsálembe, az enyém közé kellene elmennem. Amúgy könnyebb a másik oldalon lévőknek a bűnét meglátni és hirdetni az ítéletet, mint az enyém. De itt úgy tűnik, hogy ez nem teljesen van így, és az is hamar kiderül, hogy Jónás nem attól fél, hogy nem veszik majd komolyan, megdobálják őt. kővel, vagy döglött macskával, vagy szóval romlott gyümölcsel, ahogy ezt szokták, tojással, ami kéznél van, nem ettől fél Jónás, hanem azért nem akar elmenni, mert tudja, hogy az ihletet, ige hirdetés, evangelizációnak is nevezhetjük ezt, ami Isten szent lelke által megy végbe, az megtérés munkál. Kihirdetem az ítéletet, és a végén Isten, amilyen irgalmas, még kész is, nem fogja véghez vinni ezt az ítéletet, és én ott maradok szégyenben. Megmondtam a pontos napot, vannak ilyen felekezetek, amelyek időről időre dátumokat közölnek velünk. Most nem régiben olvastam éppen megint, hogy a hold vérré fog válni, és itt a világ vége. Valaki azt írta ironikusan, hogy akkor nem fizeti be a rezsit, mert minek, ha úgyis itt a világ vége. Nem jó talán tréfálkozni vele, de annyiszor hallottuk már ezt a dátumot. Egy biztos, hogy Ninivének megmondani, hogy belátható időn belül minden érték, és benne az emberek oda veszhetnek, ha ez így folytatódik. Szörnyű nagy teher, és ezért részben megértjük Jónást, hogy megpróbált elmenekülni innen. Még azt is leírja itt az ige, hogy Jaffából indult el, ma is létező kikötőváros, Tel Avivnak lett a külvárosa, eredetileg Tel Aviv volt Jaffának a külvárosa, és nem engedték a bevándorlókat a 19. század végén, 20. század elején Jaffon letelepedni, és ezért kezdték ezt a Tamasz Dob nevű városkát építeni, ami ma hát Izraelnek a kulturális fővárosává lett. Ennek az egyik gyönyörű kis külvárosa, világ egyik legrégebbi települése, Jaffa, Jaffó. Hogy itt száll hajóra Jónás, és az ige még azt is leírja, hogy megvette a hajójegyet. Szóval nem potyázott, nem bújt el a fedélzeten, bár az írás azt mondja, hogy ahogy a hajóra lépett, rögtön megindult a fekhelye felé, és álomba szenderedett, azt gondolta, hogy végig alussza ezt a néhány napot. Csak hogy vihar támadt a vizen, némely midrások azt mondják, hogy ami meghökkentette a hajósokat, az az volt, hogy más hajók is jártak ott velük egy vonalba, vagy velük szembe éppen, és azok körül nem volt vihar, csak a körül, a hajó körül, amivel Jónás is utazott, és ezért estek annyira kétségbe ezek a tapasztalt vízi szakemberek, és kezdték kutatni, hogy mi lehet az oka ennek a csapásnak. Megtudták, hogy Jónás az ő Isten elől fut, és már mindent elkövettek, hogy visszavigyék a hajót a kikötőbe, ez nem sikerült. És akkor Jónás előáll azzal az ötlettel, ami foglalkoztatta talán már elindulásakor is. Dobják ki őt a tengerbe, legyen vége ennek a történetnek. Az öngyilkosság, ami legtöbb embernek kísértésként már eszébe jutott, az többnyire valami okkal merül fel a gondolataimban. Nem bírom az életnek a terhét, nem tudom megoldani. Fölöslegesnek érzem magam, és akkor inkább hadd halljak meg, hadd szálljak ki ebből a nyomasztó felelősségből, amit rám nehezedik családi ügyek miatt, országügye miatt, magam tehetetlensége miatt, de Istennek nem a mi halálunkra van szüksége ahhoz, hogy ügyeit véghez vigye, hanem mi ránk magunkra. És nem egyszerűen csak arra gondolok, hogy ilyen egyszerű módon hadd beszéljen le bennünket Isten szent igéje, hogy önmagunkkal szembe forduljunk. Valóban néha nem értjük, hogy miért vagyunk itt. Időnként szinte elviselhetetlen az élet, időnként egyáltalán nem vigasztal, vagy erősít meg az a gondolat, hogy de hát még szükség van ránk, vagy hogy nem olyan szép és jó dolog, bár nem a bűnök bűne ez, de mégsem azért teremtett bennünket az Úr, azért akarta a mi életünket, hogy mi önként távozzunk ebből a világból. Szóval Jónás nem kevésbé, mint nagy-nagy elődje Illés, szintén egy nehéz pillanatban azzal állt elő, hogy ne kelljen neki ezt folytatni. Illés is azt mondja, vedd el az én életemet, mert jobb lenne meghalnom, mint élnem. És akkor nem tudta még, hogy a szekéren, a tüzes szekéren fogja elragadni őt az Úr. Ott Illésnél ez volt, ezt mondta neki az Úr, de hát nem fejezted be azt a munkát, amit rátíztam. Menj el, Kent királyá, ezt mondd meg a még megmondandókat, Amannak utódodat készítsd fel, és aztán utána be lehet fejezni majd a történetet. Igen, néha a halál egyszerűbbnek és jobbnak tűnik az életnél. És Jónás is oly mértékben terhelődött meg azzal, hogy de hát az én hitsorsosaim Jeruzsálemben, akkor mire számíthatnak, hogyha ezek a pogányok itt Ninivében csak 40 napot kaptak, hát ugyanazok a bűnök vannak Jeruzsálemben az enyém között, mint ami Ninivében az Úr hosszúságát és ítélő haragját felkeltette. De ez nem tartozik Jónásra, hogy Isten kinek mit enged meg. Neked valami nem szabad, tőled valami elfogadhatatlan, amit másoknál Isten még elnéz. Szó nincs arról, hogy az egyiknek szabad, a másiknak nem, mert az egyik a hatalomban van, a másik alávetett. Nem így van ez, de van, akinél Isten hosszú tűrése még tart. És nem az lenne jó, hogyha mi is felelősség nélkül követhetnénk bűneinket, vagy a saját akarnok gondolatainkat. Nagy kegyelem az, ha Isten valakit megállít. De Jónásnak idő kellett ahhoz, hogy földolgozza ezt. Hogy Isten kegyelme az, hogy őt üzenettel bízta meg, menjen el és mondja a veszendő embereknek, hogy a halál felé rohannak, és ez felátható időn belül be fog következni. De akkor térjük hamar rá a mostani kis fejezetünkre. Azzal kezdődik, hogy Isten rendelt egy nagy halat. Ez a rendelt kifejezés, ez négyszer fordul elő itt a második és a negyedik fejezetben, itt először, aztán a negyedik fejezetben még háromszor. Isten rendelt egy nagy halat, aztán rendelt egy tököt, Jónás feje fölé, ricinus bokrot, nem tudjuk pontosan, hogy milyen növény volt, csak találgatjuk, jó nagy levelű növény. Aztán rendelt egy férget, amely megfúrta ezt a tököt és elfonyatta a növény, hogy fölött kezdődhessék egy kis párbeszéd, hogy helyes dolog-e ilyen radikálisan megvonni a lehetőséget ettől a szerencsétlen kis növénytől, és Isten elmondhassa azt, hogy de hát ha te így aggódsz egy gyomnövényért, egy pusztai gyomnövényért, egy vaktökért, akkor én ne aggódjak Ninivéért, ahol annyi, de annyi ember van, aki nem tud különbséget tenni a jobb és a bal kezek között, és ráadásul annyi ártatlan állat is, barom is van, így mondja a Károli fordítás. És Isten volt az, aki a hőséget rendelte, ami szegény Jónás számára még elviselhetetlenebbé tette a helyzetét. Isten rendelte azt a nagy halat, ami benyelte Jónást. Az adott pillanatban ő ezt még rosszabbnak gondolta, mint azt, hogy bedobták a vízbe, mert rendben másfél-két perc alatt meg fog fulladni, ha nem tud úszni, ha igen, akkor még egy-két órán átfűzködik a víz tetején, és aztán bekövetkezik a halál. Na de úgy bepottyanni a tengerbe, hogy jön egy félelmetes nagy szedhal, és ezt bekapja, bezárkodik a halnak a szája, az szörnyű. Van az igében egy ilyen mondat, ami néha eszembe jut, amikor emberek a kisebbik rossz felé szaladnak, próbálnak elmenni, hogy elfut az oroszlán elől, és medve talál Leá. Még a nagy történetekben, történelmi eseményekben is lehet találnunk ebben kicsi áthallást, hogy az oroszlán elől menekülvén a medve karjaiban köt ki az ember. Szóval Jónás elindult, kidobták a tengerbe, és bekapta egy nagy hal, amit ő még nagyobb tragédiának élt át, és akkor nem jutott eszébe, hogy az Úr rendelte ezt a halat. Hogy nincs semmi Isten akaratán kívül, és néha a nagyon tragikus, nagyon mély, nagyon megrendítő dolgokban valahol benne rejtőzik az az isteni megoldás, ami mindig minden történetben egyedülálló, mert minden történet egyedülálló, minden élet, minden sors, minden út, amely az engedetlenségből az élet felé, a győzelem felé visz. És itt következik Jónás 3 legszörnyűbb és mégis legérdekesebb napja. Egy olyan panasz ének, ez Zsoltárokban van hasonló, amiben bizonyos szabályok szerint négy dolog az, ami elhangzik, és mi most ezen végig fogunk szaladni. Nem időzünk amellett, hogy ez elképzelhető. Vannak, akik nagy fáradtsággal kibányáztak olyan történeteket, ahol halászt bekapta valami nagy hal, kifogták a halat, és élve találták meg a hal belsejében az embert. Nem túl jó állapotban, persze. Az illető viszonylag hamar sokos állapotban került, nem emlékezett rá, hogy mit is tett addig, amíg a nagy vízi szörny torkán lement gyomrában kikötött, és ott a gyomorsav szorításában, szörnyűségében aztán eltöltött néhány napot. Hát a körülményekről is mond valamit Jónás, de egy biztos, hogy nagy szükségünk lenne időnként egy ilyen háromnapos csendes időre, amikor hát nem szól a telefon se, egyéb dolgok sem foglalkoztatnak bennünket, amikor annyira határozottan arra kell koncentrálnunk, hogy mi az élet, és minek van értelme és értéke, ki az, aki fölöttünk áll, ki rendeli a halat, és engem mire rendelt az Úr, és ezek a dolgok. Hogy egyenesednek ki a végén? Bizony megspórolhatatlan ez a három nap és három éjjel, hogy miért éppen ezt a szakaszt írták ki számunkra a mai napra, talán azért is van, mert Máté Evangélium a 12. részében, amikor Jézustól jel kívánnak, azt mondja, hogy ennek a bűnös parázna nemzetségnek nem adatik más jel, mint a Jónás jele. Jónás három nap, három éjjel volt a Cet gyomrában, és így az ember fia is három nap lesz a sírnak a gyomrában. Igen, Jézus története is arról szól, hogy elküldte őt az Úr ítéletet és kegyelmet hirdetni, ébresztő üzenettel küldte erre a világra, az ő sorsa is beteljesedett a Golgotai kereszten, és jön utána a sírnak, Isten által rendelt útnak ez a szakasza. A hitvallásban nem véletlenül mondjuk, hogy meghalt és eltemették, ma Jeruzsálemben mutogatnak egy helyet, ami talán az ő sírja volt, nem tudjuk pontosan, minden esetre egy nagyjából abból a korból származó sírkamrát meg lehet látogatni, tényleg volt a sírban, tényleg mentek az asszonyok a hajnalban, húsvét hajnalán, vasárnap hajnalban. Azzal az aggodalommal vajon ki fogja kinyitni ennek a nagy cephalnak a száját, ennek a nagy sírnak a kapuját is, és elhengerítve találták a követ. Egyik olvasmányunk az lett volna ma reggel, hogy angyalok mondták az oda menő asszonyoknak, és aztán tanítványoknak, hogy miért keresitek a holtak között az élőt. Isten rendelte a nagy halat. Isten akarata az, hogy eltemettessük, hogy itt ezen a földön hosszabb, rövidebb idő múlva bekövetkezzék ez a pillanat, amikor a test valamilyen módon elrejtetik, itt van elrejtve, mondják zsidó testvéreink a temetés alkalmával, azzal a hittel, hogy valaki egyszer kinyitja ennek a sírnak felnyithatatlan száját, és ha az ő akarata, aki a világot, a hegyeket, a tengert, a cephalat és mindenféle egyéb lényt teremtett, az ő akarata érvényesül, ha ő úgy rendelkezik, akkor nincs erő, amely ellenállhatna ennek az isteni akaratnak, és mi nem a feltámadásban hiszünk, hanem Istennek hiszünk, és azt hiszük, hogy neki erre hatalma van, és ha ő akarja, akkor ez bekövetkezhet. Akkor nézzük meg, hogy mi ez a négy dolog. Az első, hogy itt már a szükség idején, az első pillanatokban hirtelen rendbe jön Jónásnak az élete, az életösztöne is feltámad, és bizonyságot tesz arról, hogy Isten meghallgatta őt, pedig még hallja a nagy halnak, a nagy hal gyomrának a belső zajait, a korgást, és hogy mondja Babics, hogy a halnak fájt Jónás, és Jónásnak a hal, nem tudom pontosan idézni ezt a helyet. Szóval úgy voltak ők ott együtt, hogy fájtak egymásnak, de már itt a harmadik versben olvassuk, hogy azt mondja, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Olyan szép az az ige, Ézsaiás könyvében, hogy ne félj, mert megváltottalak, nem véletlenül van ott múlt időben az ige, vagy a mindenki által ismert tegnapra javasolt egyik textus, a János 3.16, úgy szerette Isten a világot, és ebben is a hangsúly a múlt időn van, hogy sosem volt más viszonya a világhoz, és benne hozzám, ha én ennek a világnak a része vagyok. Szerette, mindig is szerette, hogy én nem szerettem magam igazán, vagy engem nem szerettek, vagy nem tartottam be a játékszabályokat, ez egy másik kérdés, de Isten szerette, és ebbe a szeretetbe a helyreállítás is beletartozik. A halál feletti diadal is beletartozik. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem, mert mielőtt a számom, ajkamon lenne a szó, ő már tudja a feleletet, és ő igen, akarja az én vigasztalásomat, helyreállításomat, meghallgatta az én kiáltásomat, ami azt jelenti, hogy javamra hallgatott meg engem, közben rá fogok jönni, hogy nem én irányítom őt, és nem az én részkérdéseimben kell neki vizsgáznia, mint örökkévalónak teljesítéje szemelőszám kívánságát, hanem nyomorúságomban hallgatott meg engem, mert nem akarja, hogy ebben a nyomorúságban maradjak a Seó torkából, sikoltottam, és meghallgattad az én szómat. Olyan nagy kísértés, hogy Isten nem hallja az én kiáltásomat. Tudom, vannak szörnyűséges történelmi pillanatok is, 70 éve is ez volt, és sokakat máig, vagy túlélőket, vagy azok leszármazottait is, nem adja nyugodni ez a kérdés, hogy miért nem hallotta Isten azt a jajkiáltást. Kicsit jobban foglalkoztat engem, hogy a keresztény Európa, a keresztény Magyarország miért nem hallotta, mert Isten hallotta. És találkoztam olyan túlélőkkel, akik elmondták, hogy biztosak voltak abban, hogy Isten nem csak hallja, hanem ott velük együtt szenved, velük együtt átmegy a halál kapuján is. Nem minden kapcsolható ki ebben a szenvedésekkel teli világban, de egy biztos, Isten hallja, meghallja a Seoltól távol felhangzó sikoltást. Pészak egyik üzenete is ez, hogy Isten meghallotta népe kiáltását, és szabaddá akarja tenni. Nincs elfelejtve a Seoltból felhangzó sikoltás, Isten meghallotta az én szómat. Aztán a második dolog, ami az ilyen típusú énekekben, ebben a műfajban megfigyelhető, hogy a szenvedő beszámol arról, hogy mind ment keresztül. Ez nem csak egy álom volt, nem olyan, mint egy Dostojevszki mű, amiben nem tudjuk, hogy van-e tényleg kés, történt egy gyilkosság, vagy csak Dostojevszkinek volt egy heves rosszul lét, és az egész az ő álmában történt. Nem, itt elmondja Jónás, hogy mélységbe vetettél, tenger közepébe, el odáig, hogy a hínár itt van a fejemet. Tehát mindent tudok, mindent átéltem, hínár szövődött a fejemre, körülvettek a vizek, lelke még mély ár kerített be, a hegyek alapjáig süllyedtem le. Ilyen nagy az Istennek a kegyelme, és ilyen nagy az a mélység, amiben Ninive lakói, Jeruzsálem lakói és Jónás is kerülhet. A bűn az engedetlenség. Jónás bűne az, hogy más irányba megy. A megtérés azt jelenti, hogy vissza kell fordítani, és a hal azt az utat teszi meg vele, azt a fölösleges, de mindenképpen nélkülözhetetlen utat, amit megspórolhatott volna. Nem kellett volna neki Jaffa kikötőjéből Tázisz irányába a hosszú utat megtenni, de ha már megtette, valakinek vissza kell hozni, és ha más nem, akkor jöjjön a hal, jöjjön a nagy bendő, ami visszaviszi Jónást a pontra, ahonnan még tudta, hogy merre felé kell mennie. A megtérés ez. És ebben eszköz Isten számára minden nagy gyomor, amely ellen tiltakozunk, minden nagy bendő, azok a mélységek, a tőhóm, ahogy a Biblia legelső fejezetében is, a mélység színén Isten lelke lebegett. Igen, ott is ez az üzenet, hogy vannak mélységek, de Isten tudja ezeket a mélységeket, és nincs távol. Elvetettem a te szemeid elől, és nagy mélységekbe kerültem. Aztán harmadszor Isten szabadító tettéről beszél ez az ember. Amikor bizonyságtételről szólunk, akkor nem elméleti fejtegetés hangzik el filozófiai és teológiai kérdésekről, mi is a megtérés, hanem valaki elmondja, hogy mi történt vele. Azok a drámai beszámolók, ahol valaki mondjuk a börtönben, vagy a sírgödör szélén, vagy halálból visszajövve mondja el, hogy hogyan kellett mélységeket megjárnia ahhoz, hogy meggondolja magát, de nem kell Tarzisz közelében nagyfal gyomrába kerülni ahhoz, hogy megértsük, Isten számít ránk. Most jelképesen mégis azt mondjuk, hogy mindenkinek erre a három nap élményre feltétlenül szüksége van, hogy elmondhassa azt, ami itt Jónás imádságában így hangzik el, mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram Istenem, mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád szentséget templomába. Itt érti meg Jónás azt, hogy nem kell a templomba bemenni ahhoz, most nem ellenpropagandát folytatok, nagyon örülök, hogy mindenki, akik is vannak, mind itt vannak, nagyon helyes, hogy időnként elmegyünk a templomba, de ahhoz, hogy Isten meghallgasson minket, ahhoz nem kell oltár elé tértelnünk. Nem kell olykor unalmas vallási ceremóniákon részt vennünk, ilyen-olyan predikációkat meghallgatnunk. Nagyon személyes, nagyon intim ügy az, ami ilyenkor köztünk és az Úr között lejátszódik, és a nagy tapasztalata Jónás tapasztalata. Nem tömjén illat volt, hanem a halbendőjének büdössége. Nem gótikus oszlopokat láttam, hanem már-már látni véltem a cethal bordáit és csigolyáját. Nem láttam sejtelmes oltárfényeket, hanem hát, ami ott bent látható, nem tudom, mi látható, nem jártam még a hagyomnában soha. És mondom az imát, és egyre erősebb bennem a meggyőződés, hogy Isten figyel rám, nem mondott le róla, nem írt le engem. Ezért negyedszer dicsőítem őt, még mindig a halnak a gyomrából, dicsőítem őt, és hát elmondom azt, hogy amit velem történik, már most így jó, tehát ha nem köp neki a hal, ezért a meggyőződésért, megvilágosodásért már most megérte. De, és háladó szóval áldozom neked, megadom, amit fogadtam, az Úré a szabadítás, mondja mindezt el, és végén nem marad el az a megtapasztalás sem, hogy szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. Miért? Hogy innentől kezdve élete végéig ezt az élményét mesélgesse ott Jaffában az embereknek? Nem. Azért, hogy most felkelve végre elinduljon Nínivébe. Elmondani, hogy Isten nem nézi tétlenül. Leginkább pedig nem ért egyet azzal, ami Ninivében történik, és ha meg nem térnek, akkor elvesznek. És elmegy azzal a gondolattal is, hogy talán ők meg fognak térni, és az enyém pedig, akik megölik a prófétákat, hányszor akartam nekik elmondani, hogy az Úr közelében mennyire jobb lenne, de ők nem akarták. Igen, van ilyen is. Nem mindig, nem örökre, de nem fog visszatartani a dolog megvallásától az sem, hogy akiknek meg kéne hallgatni, akiknek isteni módon kéne élni az életüket, és úgy kellene dönteni, azok nem hallják, és nem akarják bevenni a szívükbe. Kiknek mondjuk el hát Isten szabadító üzenetét? Azoknak, akikhez ő elküldött, azoknak, akik ezt meghallják. És mi lesz a többiekkel? Hát nem vagyunk a Jóisten helyében. Jónás nagy felfedezése talán ott a halgyomrában többek közt ez, hogy miért nem ők, miért más közösség felé hirdettetik, hát azoknak hirdetti Isten, akik most elfogadják, és a többiek talán valami egyéb hatására egyszer mégiscsak eljutnak oda, hogy szívükbe fogadják az Úr üzenetét, mert Isten az egész világra kegyelmesen tekint. Nem mond le senkiről, napkeltétől napnyugtáig hívja az emberek fiait, boldog az, aki meghallja, boldog az, aki hozzátér. Amen. Kedves gyülekezet, most úrvacsorai közösséget kellene tartanunk, de úgy látom, hogy a keresztségre várók türelme fogyatkozik, ezért fordítsuk meg a dolgok rendjét, és először kezdődik a tanítani a lépeket, és utána